Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, vigasztaló Istenem, nem ingadozom sokáig. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által dicsőítünk téged és magasztalunk, mert kedves neked, hogy megtartsd az életünket, mert szeret még minket az Úr, azért nincsen végünk. Sorunk, amíg tart a ma, amíg életünket élteted, Úrunk, légy érette áldott, hogy rájöhetünk, megláthatjuk életünknek minden egyes elmúló percében azt a gondviselésedet, azt a csodálatos üdv menetrendedet, hogy a sorsunkat, életünket, lelki erőnket hordozod és támogatod. Úrunk, magasztalunk téged, azért, hogy ezen az estén is elkészítetted számunkra a veled való találkozást. Engedd meg, Úrunk, hogy valóban veled akarjunk találkozni, a te igédben, a te szent lelked által, és amikor találkozunk veled, a szenttel, az igazzal, magával a szeretettel, engedd meg, Urunk, hogy a mi lényünk igent mondjon rád ismét ezen az estén. Kérünk, Urunk, hogy vonulj be a mi életünkbe, ezen a mai estén is újból, s erősítsd meg a veled kötött szövetségünket, hogy teljes szívünkből tudjuk mondani, amit énekeltünk, jöjj, királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom. Hiszük, Urunk, hogy ez a te munkád, hogy a szívek megnyíljanak, és hogy téged királynak és Urunknak tudjunk vallani. Jöjj hát, Úr Jézus Krisztus, hiszen te látod, hogy az az út, amelyen most is közeledsz felénk a lélek útján, mennyi torlasz van a szívünk előtt. Kérünk, Urunk, hogy vedd el bűneinket. Kérünk, Urunk, hogy tisztíts meg minket teljesen, ajkunkat, gondolatainkat, szívünket, kezeinket, hogy valóban őszinte szívvel tudjunk téged fogadni, Urunk, mint a királyoknak királyát. Az Úr Jézus nevében kérünk, édesatyánk, szólj hozzánk, teted áldottá a mi Isten tiszteletünket, hogy az ige élővé válhasson számunkra, és éltethessen bennünket az örök életre. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszban szól hozzánk, Márk evangéliumának 11. részéből, az első verssel kezdődően, a 14. verssel bezáróan, amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek az előtetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót az ajtó elé kikötve, ott az áldogáló közül néhányan ekkor meg is kérdezték tőlük, miért teszitek ezt, és miért oldjátok el a szamárcsikót. Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, s akkor elengedték őket, elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat, akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa. Hozsánna a magasságban. Jézus ekkor bement Jeruzsálembe, a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a 12-vel. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, és messziről meglátva egy zöldelő fügefát, odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt füge érés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának. Senki ne egyék róla a gyümölcsöt soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Kedves szeretett testvérek, az ember nagyon jó, amikor ebben a nyári időszakban is utazásokat szervezve, akár a nyári szünideje előtt, vagy azt követően tervezi a menetrendjét. Nagyon jó, hogy van egy úgynevezett menetrend, amire lehet támaszkodni, amiből lehet tájékozódni. És olyan csodálatosan lehet kiolvasni belőlük, hogy mikor, honnan, hová lehet megérkezni. Nyilvánvalóak az átszállásnak, a csatlakozásnak a lehetőségei is. De ha valaki nem az érvényben lévő menetrend szerint próbálja meg és kíséri meg az utazást, vajmi kevés siker koronázhatja a terveit. Mert csak a menetrend szerint induló vonattal vagy busszal lehet a kívánt célba érni. Nem csak földi menetrendek vannak, hanem van mennyei menetrend is. És boldog az az ember, aki ezekbe bele tud tekinteni. Boldog az az ember, aki fel tudja ismerni a kairoszt, az Istentől elhozott alkalmas időt, amikor Isten meglátogatja az ő népét. És ez történik, amikor az Úr Jézus megszületik, eljött az idők teljessége, bétölt az a kegyelmi óra, amit az Isten elkészített, az ő üdvösségének terve menetrendje szerint, és boldogok voltak az aksimeonok és az annák, boldogok voltak a napkeleti bölcsek, s mindazok, akik felismerték az Isten üdv menetrendjében a menetidőt, a helyszínt és az Isten kegyelmét. Kedves testvérek, amikor visszanézünk az életünkben eddig megtett útra, ha Isten szerint jártunk az úton, láthatjuk, hogy Isten éppen akkor adott, amikor elfogyott. Akár erő, akár lelki, hitbeli odaszántság, akár az imádság az ajkunkon, Isten az ő menetrendjében tudja az életünket, mert még amikor látta a mi alaptalan formálódó csontjainkat, már akkor tudta a mi életünket, pedig még meg sem voltunk. Ő már akkor tudta, hogy mikor kell, hogy lehajoljon, mikor kell, hogy adjon, mikor kell, hogy buzdítson, mikor kell, hogy egészen közel jöjjön hozzánk. De ha ez a menetrend nekünk semmit nem jelent, ha mi azt mondjuk, hogy csupán véletlen, ami velünk történik, akkor vakok maradunk, és soha nem tudja Isten megerősíteni bennünk a hit eszközét, mert ha elfogadjuk, hogy Isten teremtette a világot, és nem a véletlen sorsszerűségnek a következménye ez a csodálatos, értelemmel megtervezett világ, ha ezt hisszük, ez azt jelenti, hogy utána nem lehet véletlen. Sőt, ami még annak is tűnik, hogyan történhet velem ilyen. Fájdalom, elesés, gyötrelem, kudarc. Isten erre azt mondja, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál. Hát Jézus az Isten kegyelmi üdv menetrendje szerint, ahogyan az ige mondja, közeledett Jeruzsálemhez. Mint amikor egy szerelvény éppen közeledik a célállomás felé, Jézus is közeledik a tanítványokkal, és a Betfagéhoz ér egészen közel. Az olajfák fegyének egy része, az olajfák hegye mintegy 812 méterrel magasodott a tengerszint fölé, és ez az olajfák hegye, és maga a Betfagé, amiről hallunk, és Betánia, Jeruzsálemtől keletre helyezkedett el, mint egy, illetve 3 kilométer. Egy csodálatos fensíkon terültek el ezek a falvak, ezek a települések. Betfagé szó szerint azt jelenti, hogy az éretlen fügeháza, Betánia pedig azt jelenti, hogy a datolya és fügeháza, ahol terem. és mindezek mellett gyönyörű olajfáknak a ligete volt található, amely gyakorlatilag az Ószövetség népének az életében is kiemelkedő helyszín volt. Mi az Úr Jézus életén keresztül ismerjük meg. Az olajfák hegye az, ahol szenved. Az olajfák hegye az, ahonnan majd elindul és bevonul Jeruzsálembe. Az olajfák hegye az a hely, ahol megjövendőli a templomnak és Jeruzsálemnek a pusztulását is, és az olajfák hegye az a hely, ahol átéli a legfájdalmasabbat, Júdás árulását. Ez az olajfák hegye, a szenvedések kertje, a gyötrelemé, de a mennybe menetele is itt következik be az Úrnak. És a proféciákból tudjuk, hogy itt érkezik vissza az Úr, hiszen több olyan igei útmutatás is van, többek között az Úr Jézus mennybe menetele alkalmával is elhangzik a férfiak számára, a tanítványoknak, hogy mit álltok itt, az ég felé nézve téklenül, menjetek vissza Jeruzsálembe, mert ugyanígy, és ez az ige jelenti azt is, itt jön vissza az Úr. Istennek ez egy végtelen kegyelme, hogy meg tud szentelni helyeket, időket és alkalmakat, de ez csak akkor megy, ha oda Jézus bevonulhat. Jézus éppen ezért érkezik és közeledik Jeruzsálemhez, a szent városhoz, a béke városához. És mégis az lesz a panasza Jézusnak ellene, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, akik hozzád küldettek, össze akartalak gyűjteni titeket, mint a tyúk a csibéit. De ti nem akartátok, mert nem ismertétek fel a meglátogatás idejét. Lekéstek a menetrendről, kedves testvérek, lecsúsztak a csatlakozásnak, a lelki átszállásnak, a megtérésnek a kegyelmi idejéről. Milyen nagy dolog, hogy az Istennek gondja volt és van ránk, pedig mi is épp oly feledékenyek vagyunk, mint Jeruzsálem lakosai. Milyen nagy dolog, hogy Isten gondot viselt rólunk, hogy ezen a forró napon is engedte, hogy eljöjjünk, hogy itt legyünk a lelki állomáson, ahová az Úr igéje érkezik ezen az estén is. Milyen csodálatos dolog, hogy az Úr is érkezik és közeledik. És olyan, amikor ezen az estén is közeledik Jézus, mint király, vajon mit talál a szívünkben? Az isteni közeledés egyrésztről végtelen öröm, mert ha nincs, aki közeledjen felénk, nagyon sok ilyen embertársunk van, elég egy telefon, nem kell túl közel menni, még meglátjuk, hogy miben van. Milyen jó, hogy Jézus egészen közel jön. Látható távolságon belül érkezik hozzánk, hogy meglássa, és megtudja azt, hogy mi az, ami nem jó az életünkbe. Nem csak Mózes könyvében olvashatjuk, hogy Isten meglátta Ádám életében, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Vajon miért nem tudjuk elhinni teljes szívünkből, hogy amikor ő ma is közeledik, és egészen közel érkezik hozzánk az ő szent lelke által, ő ezen az estén is látja, hogy mi az, ami nem jó. A szívünkben, a gondolatainkban, az emberekkel és az Istennel való kapcsolatunkban látja, mi az, ami nem jó. Közeledésének, jövetelének éppen ez a célja, hogy ami nem jó, az jóvá, teljessé tudjon válni az életünkbe. Azt mondja az Isten igéje, azt akarom, hogy örömük teljes legyen, vagyis ne legyen az életükbe szükség, és mi mégis hiába jövünk az Isten házába. Bűnvallóan kell, hogy megbánjuk az Isten előtt azt, hogy teletölti a szívünket, és aztán engedjük, hogy kiperegjen belőle a sok ige. Újra tölt, és megint elveszítjük, mint a mozdony, amely magához kötve meg tudja húzni a szerelvényeket, és aztán elég egy-két nap is leakadok. Egy-egy igéről, Istennek egy-egy ígéretéről, egy-egy áldásáról, csak hogy a mennyei mozdony olyan drága, szeretett testvérek, hogy soha nem mond le rólunk. Lehet, hogy egy mozdony vezető legyintene egyet, és azt mondja, hogy többet nem próbálkozok, csinálja más. Isten elküldi az ő egyszülött fiát, hogy felcsatoljon, magához vonzon, és előre vigyen minket, és célba jutasson az Isten országába. Az Úr Jézusnak a Jeruzsálembe való bevonulása nagyon egyszerű történetnek tűnik. Sőt, nagyon hosszú verseken keresztül gyakorlatilag csak a szamár körül forog a történet, és el sem tudjuk képzelni, hogy mégis milyen fontos titkokat mond el a Szentíró a szamárral, Jeruzsálemmel, és magával, az üzenettel, a bevonulással. Arról hallunk Zakariás próféta könyvében, hogy örülj Sionnak, leánya, mert jön a te királyod, aki alázatos, igavonó állatnak csikaján, szamár hátán ülve jön te hozzád, és úgy folytatódik, hogy megváltson téged. Nem csodálatos menetrend az Istené, élővé válik, elénk hozza az ő egyszülött fiát, és bevonul Jézus Jeruzsálembe. Hogyan üdvözli őt a sokadalom? Hát úgy, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, aki Dávid nevében jön. Mit szerettek volna, kedves testvérek, ezek a jeruzsálemi emberek? Hogy visszaálljon Dávid királysága, s a Jeruzsálembe bevonuló Jézus mit hoz? Nem a dávidi királyságot, hanem az Isten országát. Micsoda különbség! Ők azt hiszik, hogy dávidi uralkodó lesz, Jézus pedig Isten uralma alá akarja őket vonni. Vajon meddig terjed a hitünk, kedves testvérek, emberekig, vagy egészen az Isten országáig és az Isten uralmáig? Soha nem szabad, hogy emberekbe bizakodjunk. Sajnos azt kell, hogy mondjam, mi keresztény emberekben sem, mert az is emberből van. Sem én, egyikünk sem vagyunk megbízhatóak. Azt mondja az ige, hogy nincs jó egy sem, csak az Isten. Mindenki, aki emberből van, olyan emberi bűnös szív dobog benne, amely csalárd, amely mindig megtisztulásra kell, hogy szoruljon. Éppen ezért kérte azt az Úr Jézus, hogy egy olyan szamár hátán vonulhasson be Jeruzsálembe, amely érintetlen, amelynek a hátán még ember nem ült, vagyis Istennek elválasztott, amely az áldozatod beviheti a szentek szentjébe, Jeruzsálem szívébe. Ki az áldozat? Hát a mi Urunk Jézus Krisztus. És milyen alázattal mondja el a tanítványoknak, annak a kettőnek, hogy menjetek el, hogy hol találjátok, hogy hozzátok el, s ha valaki megkérdezi, csak annyit mondjatok, az Úrnak van szüksége rá. Azért nem azt mondja vélhetőleg, hogy Jézusnak, mert ha az a vendéglátós nem ismeri Jézust, akkor talán még a szamarat se engedni elkötni. De ezt a csodálatos proféciát mindenki ismerte, és ez a vendégfogadós hirtelen belelát a mennyei menetrendbe, ismerősé válik számára az ige, és engedi, hogy ezt az értékes állatot elkössék, mert az Úrnak van szüksége rá. Ez egy olyan igei gondolat, amelyen akár egy egész hétig is itt ülhetnénk egy evangelizáció sorozat keretében, mert az Úr Jézus ránk is ezt szeretné mondani, amikor ránk néz, ránk mutat, hogy az Úrnak van szüksége rá, mindnyájunkra. Nem azt kell nézni, hogy alkalmasak vagyunk-e, vagy alkalmatlanok, hanem azt, hogy akit az Úr elhív és elválaszt, megszentel, az onnantól kezdve az Isten alkalmas eszköze, és ezt nem emberek fogják minősíteni, hanem Istennek szent lelke. Ugyanis amikor az Úr Jézus bevonul Jeruzsálembe, az Isten dicsősége vonul be ő vele együtt a szent városba. Nagyon sokan feljegyzik a korabeli történetekből, hogy abban a világban, abban az ókori időszakban nagyon meghatározó volt az emberi gondolkodásban, hogy például a rómaiak szinte istenként dicsőítették azokat a hősöket, akik óriási területeket tudtak a római birodalom számára meghódítani, és szinte ember fölötti győzelmeket tudtak aratni, és éppen ezért diadalívek alatt kellett, hogy bevonuljanak, és ez azért volt, mert annak tulajdonították a győzelmet, hogy az Isten ereje volt vele. A görögök ugyanígy tekintettek az olimpikonjaikra. Ugyanúgy dicsőségesen kellett, hogy bevonuljanak. Vagy amikor szakrális dolgokra gondolunk, például Rómában is van egy szent diadal ív, ahol a papság vonul be, mert az Istennek az erejét, jelenlétét hordozzák. Már ha megjegyzem, a menetrend szerint élnek. Voltak olyan görög falvak és települések, ahol a dicsőséges bevonuló után a diadal kaput befalaszták, hogy az Istennek az ereje ott bent maradjon a településükön. Pedig tudjuk, hogy ez nem építő anyag kérdése, hanem leginkább hit kérdése. Egy csodálatos igét szeretnék felolvasni Malakiás próféta könyvének 3. részéből. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat, hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura, de ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik. Úgy nevezik ezt teológiai nyelven, hogy az Isten sökínája, szentsége jelenik meg az ő erejével, dicsőségével, tisztaságával, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Innen már nincs visszaút, kedves testvérek. Vannak dolgok, amiket az ember átgondol, kimond, eldönt, s onnan már nincs visszaút. A farizeusok nem kötnek kompromisszumot, nagypéntek ez élesen elénk tárja, valahányszor Poncius Pilátus lehetőséget nyújt, hogy szabadon lehet bocsátani egy foglyot. Hát semmi rosszat nem tett ez az ember, mivel vádoljátok, ártatlan. Egy kompromisszum van, hogy Jézusnak meg kell halnia, és ezzel Jézus is egyet ért. Mert az ember, aki annyira vágyódik az Isten dicsősége után, az a választott nép, amely sóvárokba várta a messiás, az a nép, amely elképzelte és imádkozott az Isten dicsőséges bevonulásáért, nem tudta elhordozni, amikor Isten közöttük van. Nem tudták elhordozni, mert a bűneikhez ragaszkodtak. Nem akartak változni, nem akartak változtatni. De Jézus sem változtathat, mert ő nem a magáét szólta, hanem amit az Isten jelentett ki neki az ő lelkéből. Ezért egy kompromisszum van, Jézusnak meg kell halnia. És amikor Jézus Krisztus meghal, jól lehet, hogy virágvasárnap az emberek a ruhájukat helyezik a szamár csikóra és az Úr Jézus elé, amikor bevonul, érdekes, hogy nagypénteken Jézustól veszik el a ruháját. Milyen különleges titka ez az Istennek, aki felöltöztette az embert a bűneset után, úgy hálálja meg az Isten szeretetét, hogy egyszülött fiáról leszabja a ruhát és sorsot vetnek köntösére. És amikor szenved az Isten egyszülöttje, a ruha és az anyag titka még mindig nem ért véget, mert amikor kileheli lelkét és azt mondja, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, a templom kárpítja ketté hasad. Nincs hatalma többi az embernek a ruha és a kelme fölött, az Isten akarata végbe megy. Kedves szeretett testvérek, féltek ettől eléggé a farizeusok, a farizeusi lelkületű emberek. Emlékezzünk rá, hogy a bevonulástól kezdve végig Jézust kordában szeretnék tartani, el akarják némítani, vissza akarják tolni. Isten, amire igent mond, arra ember nemet nem mondhat, mert Isten az ő tervét menetrendszerűen végre fogja hajtani. A kérdés csak az, hogy benne vagyunk-e ebbe a mennyei menetrendbe. Ott állunk-e minden nap, azon az állomáson, ahol Isten az ő igéjét hozza, ahol közeledik felénk, s vajon át tudjuk-e venni őszintén teljes szívből ezt a csodálatos igei kijelentést, és tudunk-e haladni Jézus Krisztussal együtt, ha kell a fájdalmak útján, ha kell a dicsőséges feltámadása útján. Az Úr Jézus Krisztus, miután bevonul Jeruzsálembe, a napi ige utolsó szelete a terméketlen fügefáról szól. Gyakorlatilag Márk evangélista ezzel zárja le Jézus bevonulásának az értelmét, hogy bevonult egy csodálatos világvárosba, ahol a világ 7 csodájának egyike tündöklött, a jeruzsálemi templom, ott talál egy dúsan növő népet, de gyümölcs nélkül. A nagyheti történeteket elolvassuk, Jézus 3-szor megy be a templomba, és 3-szor jön ki onnan. Ez a teljesség száma. Bemegy, megnézi, hogy minden úgy van-e, hogy azt az Isten akarja, hiszen mennyei tervek alapján kellett elkészíteni a jeruzsálemi templomot, sőt a szent sátortól kezdve Isten mutatta, hogy ő milyen hajlékba fog majd lakozni, és azt látjuk, hogy Jézus nem találja rendben a dolgokat. Van egy zöldellő nép, de termés nélkül. Van egy kultusz, egy gyönyörű templom, de nincs hitbeli növekedés, nincsenek gyümölcsök. Nagyon sok magyarázó körbe járta már ezt a témát, hogy mit jelent az, hogy Jézus, úgymond, hát azt is mondhatnánk, hogy megátkozza, de minden esetre véglegesen terméketlenné teszi ezt a fát. Sőt, a rákövetkező ige szakasz arról szólal meg, hogy teljesen kiszáradt. Isten büntetése teljesedett be rajta. De hát azt mondja az ige, hogy nem volt füge érésnek időszaka. Miről is van itt akkor szó? Amikor az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, ez Nisszán hónapban volt, amely tehetőleg április hónapot jelent, tavaszi hónapot abban az időszakban. És jó lehet, hogy még füge érésnek az ideje nem jött el, de rügyeket kellett, hogy hozzon a fügefa, és ezek a friss rügyek, amikor megjelentek ezt követően, nagyon dús zöld lombot eresztett a növény, és amikor valaki kutatott a fák lombja között, mindig kellett, hogy egész évben találjon valamit a fügefán. Vagy rügyeket, amelyek szintén ehetőek voltak, és akkor peregtek le a fáról, amikor a valódi füge termés már beért. Hát értjük-e a példázatot? Az Istennek átadott életű embernek is mindig kell teremnie. Nincs olyan, hogy egyszer fent, egyszer lent, valamit terem az életem. Vagy áldás van rajta, vagy szűkölködés. De termő életté szeretne minket az Isten tenni, hogy amikor kegyelmének kezével a gondolataink és szívünk érzései közé nyúl, miközben közeledik és megérkezik hozzánk, nem csak az imáinkat fogja meghallgatni, kedves testvérek, hanem keresi életünk fáján, családunk fáján, gyülekezetünk fáján a gyümölcsöket. Isten áldjon meg bennünket lelki látással, hogy a mennyei menetrend a miénk is lehessen, tudjuk követni belőle Isten ígéreteit, áldásait, mert az Úr közeledőben van. Nem tudjuk, mikor láthatjuk majd színről színre, hiszen az ő megjelenése egy másodperc tört része alatt megy majd végbe, amikor a nem látható világon keresztül láthatóvá teszi magát. Ezért hát, ahogy az ige mondja, ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, mert amit vet az ember, az fogja aratni. Az aratás lassan a végéhez érkezett, nagyon sok olyan vidéket, síkságot láthatunk, ahol már az aratók végigmentek. Intsen bennünket is ez a példa, hogy ha az Úr érkezik, ne találjon minket gyümölcsök nélkül. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, azért, hogy jössz, hogy közeledsz, és hogy ez a közeledés nem haragból, nem ítélethozatallal történik, hanem a te végtelen szeretetedből. Urunk, végtelen a te türelmed, és ezt csak minden nap meg tudjuk köszönni neked, hogy tart a te türelmednek, kegyelmednek ideje, mert ha most kéne útra kelnünk, a hosszú útra, amelyen át haza akarsz bennünket vezetni, Úrunk, talán mindnyájan még könyörögnénk legalább egy napért, hogy könyörülj és irgalmazz, hogy rendezetlen ügyeinket rendezhessük. Ó, Urunk, engedd meg felismernünk, hogy a mennyei menetrendnek mi is részesei lehetünk, sőt azok vagyunk, ha hit által megnyitod a szemeinket, hogy megláthassuk, hol a helyünk, hogy meghallhassuk, hogy mit bíztál ránk, hogy mit hirdessünk és mit vigyünk tovább. Ó, Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk, amikor egészen közel érsz az életünkhöz, a gondolatainkhoz, a szívünk dobbanásához, és ugyanazt hallod, mint ott Jeruzsálembe, az első bevonulás alkalmával, hogy sokszor csak a szánkkal dicsőítünk téged, de a lelkünk önző marad, és azt nézzük, mi az, ami nekünk jó, és nem az Úr dicsőségét keressük. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, és engedd meg, hogy ne csupán szép legyen a mi keresztény életünk, és tündöklő és dicsőséges, hanem engedd meg, hogy termékeny legyen, termő életté válhassunk. Urunk, ez a te kegyelmednek ajándéka, cseleked hát ezt meg velünk. Te áld meg személyes életeinket, családjainkat, eléd hozzuk, Urunk, a mi gyülekezetünket, tere át bízzuk a betegeket, a gyászban járókat, a nélkülözőket, de mindazokat is, akiknek örömmel van telve a szíve, mert Isten ezt az állomást hozta el az életükbe. Úrunk, kérünk, hogy áldásaiddal látogass meg bennünket, közeledj hozzánk, de add, hogy felismerjük, hogy az Úr van itt. És engedd meg, Urunk, hogy amikor a te szentségeddel közeledsz hozzánk, a bűneink miatt ne eltaszítsunk téged, hanem tudjunk leborulni előtted, és tudjuk kérni, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg én bennem. Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.